Egy nő, portréműsor Kutasi Judittal. Történetek karrierépítésről, érvényesülésről a Trend FM-en.
Vendégem továbbra is Rabatinburu Éva, a szabadúszó kreatív stratéga, korábban többi között a Coca-Cola kommunikációs és vállalati kapcsolatok igazgatója, az Unió Media Communications korábbi stratégiai tervezési igazgatója volt, ma kávézó tulajdonos, két gyermek édesanyja. Nagy váltásokról, illetve útkeresésről beszélgettünk az előző fél órában, és egy picit a régebbi életedre visszautalva, mennyire figyeled a régi pályádat, a szakmádat, mennyire égettél fel esetleg hidakat magad mögött a váltásoddal?
Az, hogy figyelemmel követem, az nem jellemző. Olvasok, tájékozódom, kapcsolatban vagyok régi kollégákkal természetesen, de hogy mindenhonnan úgy jöttem el egyébként, hogy mindenhol nagyon-nagyon jó kapcsolataim voltak, míg a leges-legelső munkahelyemen is az első főnököm most törzsvendégünk, tehát hogy ilyen szinten megvannak a napi kapcsolatok, és gyakorlatilag a mai napig támaszkodhatunk egymásra, és tudom, hogyha bármiben segítségre lenne szükségem valakitől, akár emberi, akár szakmai, akkor simán egy-két telefonnal bármit el tudnék intézni.
Tehát a kapcsolati háló az nagyon fontos. Hogyha igen. Azt nézzük, hogy 16 év, és mondtad, hogy kiégtél, és úgy érezted, hogy még egy stratégiai terv, és rosszul leszel gyakorlatilag, azért egy csomó mindent átmenthet az ember, megmarad, ami érték. El tudod képzelni egyébként, hogy valaha a korábbi szakmádba, abban a formában, ahogy korábban dolgoztál, visszatérjél?
Nem.
Nehéz kérdés, tudom, mert nyilván az ember se hidakat nem szeret maga mögött felégetni, se biztosat kimondani a jövőről.
Hát lehet, hogy lenne még két ilyen COVID-járvány, és nem lenne más választásom. Tudod, a szükség mindig törvényt bont, de hogy nem, mert annyira egyébként alapjáraton, azért nem, mert annyira nem elégítene ki, meg tudnám csinálni, de nem lennék tőle boldog, nem lenne már benne kihívás, nem lenne már benne az a kíváncsiság, ami egyébként bennem van egy csomó más dologgal kapcsolatban.
Mi az, ami most érdekel, vagy ami foglalkoztat, amit esetleg szívesen tanulnál?
Hát biztos, hogy nem tanulnék már semmit, azt megfogadtam a tipográfus diplomámnál, annyira nehéz volt két gyerek mellett még egy diplomát megszerezni, hogy mondtam is a barátaimnak, hogy nem élek túl még egy vizsgaidőszakot. Ami nagyon-nagyon érdekelne, és nagyon-nagyon szívesen elmozdulnék egy irányba, az a társadalmi hatás, gyakorlás. Szívesen csinálnék a saját kávézomból egy olyan társadalmi vállalkozást, amivel tudunk valahol valamilyen nyomot hagyni magunk után, valamilyen érintett közösségnek segíteni. Ezen így nagyon gondolkozom, hogy pár éven belül hogyan lehet azt elérni, hogy ne csak egy olyan, bár most sem egy olyan kávézó vagyunk szerintem, ahol az az elsődleges célom, hogy profitot termeljek, mert akkor már rég bezártam volna, de hogyha valamerre elindulnék egy irányba, akkor az lenne, hogy hol tudok olyan hatást gyakorolni, aminek értéke van, ami jó szándékú, és amivel segíteni tudunk másoknak.
Milyen érzés, amikor a pult mögött állsz?
Ó, nagyon szeretem azt is egyébként. Ez olyan, mint amikor, nem is tudom mihez hasonlítani, első kézből van tapasztalatod arról, hogy mit szeretne a vendég, hogyan kommunikálj vele, mi ízlik neki, mi tetszik neki a helyben. Nagyon jól tudok velük beszélgetni, el tudom nekik mesélni, hogy miről szól ez a hely, hogy vannak workshopjaink, hogy jöjjenek be. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem.
Gyerekek mellett hogyan lehet ezt a vendéglátós műfajt űzni meg? Ráadásul nem is csak ugye a kávézóról szól ez, hanem mellette említetted a workshopokat, hogy tanultál a tipográfus szakmát, tehát hogy annyi mindennel foglalkozol, vagy szeretnél foglalkozni, ezt hogyan lehet a családdal, a gyerekekkel összeegyeztetni?
Hát nagyon tudatosan kell gazdálkodni az idővel. Tényleg minden percet kihasználok, és minden napi rend úgy van felépítve, hogy véletlenül se csúszom homokszám a gépezetbe, de hát az elején, amikor nyitottunk, nyitás előtti egy hétben a kicsi lebetegedett, és nekünk minden nagy szülővidéken van, tehát még csak azt se tudtam megoldani, hogy anyukám gyorsan átjön. Vittem be a gyereknek az utazóágyát a fabrikba, befűtöttem neki a workshop termet, és szegény kicsi ott aludt.
Mennyi idős? Két éves volt.
Hát szerintem akkor én két éves volt, és jött az egyik beszállítónk, akitől akkoriban a sütiket meg a tortákat rendeltük, a Sallai Fanni, és sose felejtem el, hogy megmutattam neki a helyet, körbevezettem, mondom, ide most nem megyünk be, mert alszik a gyerek, és akkor így megölelt, és mondta, hogy annyira átérzem, és én pontosan ugyanígy csinálta a két gyerek mellett. Hát így lehet, igen. Most azért már nagyobbak, úgyhogy egy fokkal könnyebb, hogy...
5 és 10 évesek?
5 és 10 évesek, igen, azért óvi van, iskola van. Én is azért jobban beleálltam itt a működésbe, a kávézó is azért jobban az útján van, mint mondjuk az első pár hónapban, de az nagyon-nagyon nehéz volt, és végig arra gondolok egyébként, hogy remélem olyan mintát sikerül nekik átadnom, hogyha keményen dolgozunk az álmainkért, vagy keményen dolgozunk a céljaink eléréséért, akkor az előbb-utóbb közép-hosszú távon biztosan megtérül.
Melyik szerepet szereted a legjobban? Ugye beszéltünk arról, hogy van, hogy a pult mögött vagy, van, hogy az üzleti ügyeket intézed, van, hogy stratégiai tervezés, tipográfia. Mi áll a legközelebb a szívedhez?
Hú, de nehéz. Nehezet kérdez. Nagyon nem szeretem az adminisztrációt. Abban mindig is nagyon rossz voltam Excelekkel bűvölködni.
És ráadásul ugye egy multinacionális nagyvállalatnál vezetői munkakörben megvan az az ember,
igen,
akire ez delegálható.
Így van, így van. Tehát hogy én biztos, hogy félreütök egy betűt, vagy egy számot, vagy elírok valamit. Nagyon-nagyon nem szeretem a copywriting részét, írni a posztokat a felületekre, mert alapvetően nem értek ezzel egyet, vagy ezt nagyon rossz ehhez az új szemlélethez igazodnom, hogy így ennyire jelen kell lennünk, ennyire tolni kell magunkat, vállalkozásoknak, közösségi médiában, mert gyakorlatilag ez az egy lehetőségünk van, hogy ott legyünk az embereknek a figyében, meg mindennapjaiban. Az összes többit azt egyébként tényleg nagyon nagy kedvel. Imádom a tipográfus munkáimat, magazinokat, tördelek, logókat tervezek, arculatot.
Ugye mondtad, hogy mentorként néha civil szervezetekkel, igen, dolgozol együtt, stratégiai tervezőként.
Igen, mindenhonnan kapok valami jót, és azt érzem, hogy mindenhol tudok is adni valami jót. Tényleg a pultban is nagyon szeretek állni, mert az is egy tök jó élmény.
Beszéltünk a pandémiáról, a Covidról. Volt olyan pillanat, amikor azt mondtad, hogy nem csinálod tovább?
Hát minden héten van egy.
És mi az, ami tovább lendít, mert ez lett volna a következő kérdés.
Hát nem is tudom, méltóság, lehet ilyet mondani? Van ennek vajon létjogosultsága az üzleti gondolkodásban, hogy emelt fővel, ha már itt vagyunk, akkor azért is kutya kötelességem kitartani, és végigvinni, és megnézni azt, hogy mi lesz ebből, amikor jól csináljuk. Azt gondolom, hogy továbbra is hinnem kell benne, hogy ez egyébként működni fog, és nem csak én vagyok ezzel egyedül, hanem több 1000, 10000, 100000 vállalkozás Magyarországon és világszerte.
Igen, most mindenki egy kicsit így megmérettetik.
Igen, igen. Sajnálom
hogy
azokat.
Mennyire elhivatott, mennyire elkötelezett, vagy esetleg nyilván a szerencse is benne van sok esetben.
Nagyon sok támogatást kapunk a törzs vendégeinktől, akik minden nap bejönnek, és dumálunk, és biztatjuk egymást, hol én vagyok az ő pszichológusok, hol ők az enyém. Úgyhogy ez nagyon sokat számít, de hogy tényleg nem is tudom, hol mondtam el ezt korábban, hogy olyan ez a helyzet, nem tudod eldönteni, hogy ez most egy zsákutca a karrieredben, az életedben, vagy pedig egy óriási nagy hullámvölgy, aminek egyébként ott van tényleg a végén a fény, mint az alagútban. Ez minden nap változik.
Úgy tudom, hogy futsz, de legalábbis, ahogy így olvastam rólad, sok esetben a futás visszaköszönt a szakmai utadon is, és a magánéletedről is, amennyit olvashattam. Mit jelent neked a futás?
Igen, 8 éves korom óta sportolok gyakorlatilag. Már akkor is versenyszerűen a tesómmal lehortak anyukám még minden reggel edzésre, és minden délután is. Nekünk nem volt téli szünet, nyári szünet, tavaszi szünet, csak edzőtábor volt, meg versenyek, meg minden, és ez egy olyan tartást ad végig az életben, meg olyan erőt kitartani dolgokban hosszú távon, hogy azt hiszem ezt az analógiát találtam meg a futás és így a hétköznapok között. Nyilván kikapcsol, nyilván segít, nem tudom, egészségesnek maradni, meg sportosnak maradni, de hogy amikor elmegyek, és tényleg futok egy hosszabbat, hetente 3-4-szer futok, és azért hétvégén sokat.
Mit jelent a hosszabb táv?
Hát most egy maratonra készülök éppen. 42 éves leszek egy pár napon belül, és most nem tudunk szülinapi workshopot csinálni, úgyhogy azt találtam ki, hogy ez egy ilyen bakancslistás dolog régóta, hogy a 42. szülinapomon egy 42 kilométerrel ajándékozom.
Futottál korábban ennyit?
Futottam már, igen, nem, ez már azt hiszem a harmadik vagy a negyedik lesz, de hogy egy maratonban mindig a felkészülés Nagyon nehéz az azt megelőző pár hónap, amikor ha esik, ha fúj. Ha...
Két naponta menni kell?
Menni kell, hogy benne legyen a kilométer a lábadban, hogy megszokt, hogy kibírd azt a 3-4 órás terhelést, ami majd akkor következik. És hát sokat gondolkodok ilyenkor, az úgy segít kikapcsolni, vagy úgy tisztán tartani a fejemet.
Hányadik perc, vagy hányadik kilométer az, amikor az ember átkapcsol?
Hát szerintem ez mindenhol.
Nyilván egyéni.
Igen. Én 8-9-nél kezdem azt érezni, hogy most vagyok utazósebességgel, most kezdtem bemelegedni, és most van az a pont, hogy de jó, hogy mégis elindultam, nem mindig könnyű elindulni.
Hát meg annyi egyéb feladat van, ami igen. miatt. Ez egyfajta, akárhogy is nézzük, én idő, amit ugye csak magadra fordítasz, nagyon nehéz ezt családanyaként, vállalkozóként kiszakítani.
Hát nyilván nem csillog a lakás nálunk, vagy nem tudom, tehát hogy valahonnan el kell venni időt, és hogyha elveszek, akkor csak abból tudok elvenni, hogy nem kell minden párnának úgy állni a kanapén, mint a filmekben, és hogy nem biztos, hogy kivasalok minden ruhát, sőt, egyáltalán nem vasalok.
Hajnalban este futsz, mikor futsz? Mi a megoldás?
Hát ilyen rossz időkben, meg télen, amikor sötétedik, azért nem megyek ki igen. este, mert félős típus vagyok. Délelőtt, hogyha lerendezek mindenkit, akkor délelőtt hétvégén reggel. Hétvégén azért fölkelek korán, hogy hazaérjek ebédidőben, és akkor még a gyerekekkel is tudjak időt tölteni, bár ugye ezt látják születésüktől kezdve, úgyhogy igazából hozzá vannak szokva, hogy anya elmegy futni.
A futás volt a számodra egyfajta közösségépítés és egyfajta karitatív eszköz, amivel másokon segíthetsz. Ez miért volt fontos számodra?
Nem is tudom, én mindig azt érzem bármivel kapcsolatban, amit csinálok, hogy adnom kell, és tudok is adni, hogy tudom úgy mozgósítani az energiámat, hogy fölhívjam mások figyelmét fontos dolgokra. És egyébként a Bátortábor, ami nagyvállalati időkben ismerkedtem meg egy projekt kapcsán, kerestek támogató partnereket az élménykülönítmény programjukhoz, az pedig arról szól, hogy gyakorlatilag adományokat gyűjtenek az élménykülönítmény futóversenyeken, amivel támogatják a Bátortábor céljait, és az volt a második maratonom, és egy 6 hetes kampányt toltam előtte a barátaim, munkatársaim, családom körébe. Nagyon-nagyon jól jött a kommunikációs tapasztalat, nagyon komolyan vettem, mindenben egyébként ilyen maximalista vagyok. Csináltam egy komplett elemzést arról, hogy ki mennyi pénzt keres, hát nagyjából nyilván, kinek van gyereke, kinek nincs gyereke, kinek van saját vállalkozása, ki az, aki nagy cégnél dolgozik, hogy kitől mennyi pénzt lehet, és akkor...
Kihez lehet fordulni,
és hogyan lehet fordulni, hogy milyen kéréssel, hogy egy futózoknyárával támogass, vagy lehet mondjuk nagyobb adományt kérni. Nagyon-nagyon élveztem minden percét, közösségi futástól kezdve a privát vacsorákig minden volt, nem is tudom, 600 valahány ezer forintot gyűjtöttem össze, 150 ezer volt egyébként a kijelölt cél, úgyhogy óriási.
Hát, hogy túlteljesítettem a tervet.
És nagyon, nagyon jó érzés volt, és nagyon rosszul futottam egyébként utána, mert annyira elvitt a lendület, olyan egy ilyen más állapotban kezdtem bele abba a versenybe, hogy a Bátortáborért futok, hogy elvitt a lendület, nem figyeltem a tempóra, és nagyon kifáradtam a végére.
Mikor érzed magad sikeresnek, és hogyan viseled, tűröd a kudarcaidat, ha vannak?
Ó, a sikert ezt nagyon nehéz megfogalmazni szerintem, mert hogy egy olyan társadalomban élünk, egy olyan korban, ahol a sikernek a mércéje az a pénz, akárhogy is nézzük.
Vagy a pozíció.
Vagy a pozíció, és ugye most egyik sincs. Ezt nehéz megélni egy 16-17 év üzleti világ után, amikor minden hónapban csilingel tényleg a jó fizetés és a biztos egzisztencia.
És hát egy ilyen irányító vezető szerepkör, igen, amiben igen, ugye igen. valahol ott vagy egy szervezetben a ranglétrán.
Igen, de erről tudatosan mondtam le azért, hogy egy saját dolgot építsek, és mégis szabadabb vagyok így, és jobban élem meg az életet, meg a hétköznapokat, mert bármit kitalálok, azt meg tudom csinálni, nem kell hozzá senkinek a jóváhagyása.
Igen, ezen is gondolkodtam, hogy megváltozott-e a siker és a kudarc fogalma számodra?
Meg, gyakorlatilag kudarcot nem is tudnék említeni, mert nem tudok semmit úgy felfogni, hogy kudarc vagy bukás. Azt tudom mondani, hogy nem sikerült, vagy nem úgy sikerült, de biztos, hogy megvan ennek is a helye és a szerepe az életemben. Lehet, hogy most ebben a pillanatban nem tudom, lehet, hogy majd egy év múlva fogom tudni, vagy 2 év múlva. Egyébként ettől a bizonyos nagyvállalattól úgy jöttem el, hogy onnan engem gyakorlatilag kirúgtak. Azt mondta az akkori főnököm, hogy nem működik közöttünk a kémia. Ez sok oldalról lehetne támadható. én akkor elengedtem, de aztán totál sikerült ezt is átalakítanom és áttranszformálnom magamban, és gyakorlatilag hálás vagyok érte, hogy ez így történt, mert akkor nem lennék most itt, nem lenne kávézóm, nem indultam volna el valószínűleg ezzel a pályán, mert nem jutott volna eszembe ott hagyni egy magamtól egy ekkora pozíciót, ekkora pénzt, ekkora, nem tudom, karriert. Hiú voltam nagyon, hogy ebben ott benne voltam már a végén.
Más embernek érzed akkor most magad?
Igen, igen.
Mi azt változott?
Azt hiszem, letisztultabb vagyok, és nem tudom magyarul, hogy mondjuk azt, hogy integritás, mondunk ilyet magyarul? Igen. Tehát, hogy az jobban a helyén van, vagy abban úgy biztosabb vagyok, azt hiszem magamban, mint korábban voltam, de ez biztos azzal is jön, hogy közben meg nem tudom, öregedtem 20
igen,
évet.
Azt akartam mondani, ugye te magad a futás a 42 kilométer kapcsán árultad el, hogy 42 éves leszel hamarosan, hogy ez talán ezzel is együtt jár? Ez a fajta belső út, ez a változás?
Biztosan, egészen biztosan.
Mindig ez az
azt mondja,
akkor, amikor megérünk.
Igen, erre. Igen. És én szeretek is ennyi idős lenni egyébként. Örülök, hogy túl vagyunk a 20-as évek kudarcain, meg a 30-as nehéz. Az is jó volt, mindennek nyilván megvan a helye és a szerepe, de mindig azt mondja a pszichológusom is, hogy olyan jó lenne, hogyha fiatalon rendelkeznénk az 50-60 éves nők bölcsességével, mert akkor mennyivel könnyebb lenne az életünk.
És olyan jó, hogy mondod azt, hogy ezt mondja a pszichológusom, ezt annyira sokan még mindig nem ismerik be, nem beszélnek róla, pedig azt gondolom, mindannyiunknak szüksége van időről időre, nem feltétlenül tanácsra, de jó kérdésekre.
Persze. Nekem 17 éve van ő egyébként, nyilván nem járok minden héten, van, amikor gyakrabban, van, amikor egy évig sem találkozunk, már a barátomnak tekintem egyébként, és ő is engem, nem tudom, hogy ezzel átléptünk-e bármilyen szakmai vonalat, de hogy figyelj, most ez biztos közhelyes, de annyira természetes, hogyha fáj a fejed, akkor beveszed a gyógyszert, vagy ha fáj a, nem tudom, hasad, elmész egy belgyógyászhoz. Ez ugyanolyan, amikor keszekuszák...
Lelkünkkel foglalkozni?
Igen, igen, amikor nem találsz kiutat, nem érted, szerintem elég annyi, hogy van egy szakember, akinek ehhez megvan a tudása, a tapasztalata, a nem tudom, 20-30 éve abban a fotelben, annyiban tud segíteni, hogy csak mutat egy másik perspektívát, egy másik nézőpontot, vagy tényleg kérdez kettő olyat, ami elindít egy teljesen más típusú gondolkodás útján.
Igen, tehát a multinacionális üzleti világban teljesen természetes egy vezetői szerepkörben egy coach, egy
igen,
pszichológus jelenléte.
Igen.
Ez az, ami miatt talán könnyebben az ember ezt felvállalja?
Nem, vagy hát nem tudom, nekem nem. Én abszolút ilyen nyílt vagyok mindig mindenkivel. Ez nem ilyen tabu kérdés, vagy nem olyan dolog, amit is szégyelnem kéne.
Mi az, ami motivál, hogy ezen az új úton menj tovább? Mert most ugye arról beszéltünk, hogy ez egy nagyon nehéz időszak. Ez az elmúlt egy év térdre kényszerítette a vendéglátás igen, jelentős részét, majdnem teljesen. Mindenki kivár, mindenki remél, de mi az, ami téged motivál?
Motivál az emberek. Az, hogy olyan jó emberekkel találkoztam az elmúlt 2-3 évben, és ez egy nagyon rövid idő így a kis kávézó életében, az előző életszakaszhoz viszonyítva, de hogy tényleg ez, hogy ott tudom hagyni a nyomomat, vagy a hatásomat egy egészen pici dologtól kezdve egy, nem tudom, sokkal nagyobbig, mint például ez a podcast, amit csinálunk egy kolléganőmmel fenntarthatóság témában, hogy ezt gyakorolhatom.
Hatást gyakorolni, valamit tenni a világért.
Igen. Igen, és hogy ami ugye tőlem nagyobb, tehát hogy ami nem egy ilyen önző motiváció vagy szándék van mögötte, hanem amivel tudok kapcsolódni másokra, másokhoz, tudok segíteni, tudok olyan gondolatokat mondani, ami esetleg másoknak is segít, és hogy ezt én is visszakapom másoktól, ez nagyon fontos.
Mit szeretnél tanítani vagy továbbadni ilyen szempontból a gyerekeidnek?
De nehezeket kérdezel. Az hát az integritást mindenek előtt. Szerintem, hogy ez nagyon fontos, hogy két lábbal álljanak a földön, és becsülettel, érzelmi stabilitásban tudják csinálni a dolgokat szabadon, bármit is csináljanak, de hogy tudják, hogy az helyes és helyén való. Azt hiszem, talán ez.
Rabatinburu Éva, szabadúszó, kreatív stratéga, korábban többi között a Coca-Cola kommunikációs és vállalati kapcsolatok igazgatója, az Unió Media Communications korábbi stratégiai tervezési igazgatója volt a vendégem a mai napon, aki ma kávézó tulajdonos, egy kreatív közösségi tér megalkotója, két gyermek édesanyja. Köszönöm, hogy itt voltál a mai beszélgetés.
Én is nagyon köszönöm a meghívást.
Köszönöm a figyelmet, legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Kutasi Juditot hallották.
Ez volt az Egy Nő portréműsor Kutasi Judittal. Történetek karrierépítésről, érvényesülésről. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.